Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. Október 12-én lesz a kék túrázás napja. A stúdióban a vendégem Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója. Szervusz Péter!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Mit jelent az, hogy kék túrázás napja?
Hát ez egy ünnepi kék túra nap a számunkra, amikor
nyakkendőbe kell menni?
Hát senkinek nem ajánlom, bár egyébként jó geg lenne öltönyben, nyakkendőben kék túrázni, biztos dress van, aki így csinálja. Manapság szerintem ez nem lenne olyan extrém. Ez egy olyan nap, amikor túracsoportokban, vezetett túracsoportokban együtt végigjárjuk a teljes országos kék kört, több mint 2600 kilométert, napi szakaszokra bontjuk ilyenkor, mert hogy egyébként a hivatalos szakaszok ennél hosszabbak, de ilyenkor egy nap alatt bejárható szakaszokra bontjuk, összesen 143 szakaszra. Ezekre lehet regisztrálni, a rendezvény ingyenes, csak azért regisztrációhoz kötött, mert a létszám limitált, ugye nem szeretnénk, hogy túl sokan túrázzanak együtt, mert az úgy már élvezhetetlen. És ráadásul egy plusz érdekesség ebben, hogy ilyenkor, mivel minden szakaszfelelősnél van egy GPS-es jeladó, még online is lehet követnie, hogy együtt kirajzoljuk a teljes országos kékkört.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki fölmegy a megfelelő weboldalra, melyikre, mert azt mondtad, nagyon sok van.
Így van, hát a rendezvénynek van egy külön honlapja, a kéktúrázásnapja.hu, és itt lehet fiókot létrehozni és regisztrálni.
Így van, illetőleg itt van egy térkép, és a térképen ott van kék színnel, hát milyen színnel másként, egy túraútvonal, és ott van a 143 etap.
Így igaz.
Azt mondd meg nekem légy szíves, hogy az egyes az ugye ott kezdődik, ahol a kék túra nagy útvonal kezdődik, aztán amikor fölér a Magyarország északkeleti csücskébe, akkor ott a 71-esnél megszakad, és utána nem onnan folytatódik visszafele, mondjuk a kört, ha nézzük, a Kelet-Magyarország, Dél-Alföld, Dél-Dunántól és jön vissza, hanem visszaugrottatok a nyugati részre. Miért?
Nem, hát ennek tisztázzuk, hogy milyen kék túrákról van szó, mert több kék túra is van Magyarországon. Mi hármat kezelünk, tehát a Magyar Természetjáró Szövetség hármat kezel, ugye a leghíresebbet, az országos kék túrát. Történetileg is ez volt az első, 1952 óta létezik, aztán pedig a Dél-Dunántúli, a Rockenbauer pár Dél-Dunántúli kéktúrát és az Alföldi kéktúrát, ezt a hármat kezeljük mi, és ez a három alkot tulajdonképpen egy kört, és itt a sorrend, amire rákérdeztél, az azért van ilyen kicsit furcsán, mert ennek szintén történeti okai vannak. Az országos kéktúrát azt hivatalosan a nyugati határszéltől, tehát az írott kőtől Hollóháza fele számozzuk, így van. Régebben egyébként a rendszerváltás előtt Velem fölött volt a vége, ott a Szent Vid kápolnánál meg is van a kék túra emlékmű, ugye ez egy kicsit vicces dolog, mert most már nem megy arra a kék túra, tehát a kék túra, az egy kék túra emlékmű nincs is rajta most a kék túrán, a nyugati határszélen, Hollóházán is van egy egyébként, ott rajta van, tehát a nyugatról keletre számozódik az országos kék túra, hivatalosan 27 szakaszból áll, de ezek nagy szakaszok. A dél-durántúli kék túra az szintén az írott kőtől számozódik, Szekszárdig, és az alföldi kék túra pedig Szekszártól a Dunán át, és aztán az Alföldön keresztül megy föl Sátoraljaújhelyre. Ezért van úgy számozva, hogy először az országos kék túrán nyugatról keletfele, aztán a dél-durántúli kék túrán északnyugatról délkeletfele, és aztán pedig az alföldi kék túrán gyakorlatilag
Ez a két emlékmű miért került ki az útvonalról?
Nem csak a Szent Vid kápolnánál levő van. Azért, mert ugye a rendszerváltás előtt nem lehetett a határig, az osztrák határig eltúrázni, csak velemig gyakorlatilag, velem fölöttig, és ezért addig ott ért véget az országos kék túra, vagy ott kezdődött.
Akkor úgy kellett volna megkérdezni, ezeket az emlékműveket, vagy emlékobjektumokat, ezeket mikor állították?
Hát ezt most nem tudom neked megmondani, hogy pontosan.
De akkor még a rendszerváltás előtt.
Ez így van, tehát amikor értem, így értem. Van, tehát amikor ott ért véget a kék túra. Tehát ez a régi, ott kezdődött, tehát ez a régi kezdőpontban áll, és a régi végpontban, ami viszont még mindig a végpont Hollóházán. Tehát a Hollóházai az ott van most is. Különben itt a Szent Vid kápolna fölött is gyakorlatilag egy ilyen szép kék túra jelvény, egy ilyen nagy kék túra jelvény. Érdemes megnézni, nagyon szép hely.
Jó, tehát akkor október 19-én, október 12-én ez a nagy kör, ez 143 kis részre van osztva, és akik regisztrálnak, akik részt szeretnének venni, ugye azoknak regisztrálniuk kell, a 143 közül választhatnak. Mi van akkor, ha egy ilyen etapra csak egy ember jelentkezik?
Hát előfordul ilyen, sőt egyébként ezt el kell mondanom, hogy évről évre többen vesznek részt ezen, tavaly már majdnem 4000 résztvevő volt, de már most több mint 4100 regisztrálónk van, tehát az biztos, hogy az idei az rekord lesz, Tavaly ilyenkor, tehát kb. Egy héttel a rendezvény előtt 3700 jelentkező volt, tehát ez több mint 10%-kal már is túlszárnyaltuk. Tehát alapvetően jó sokan kék túráznak ilyenkor egyszerre, viszont nyilván az eloszlásuk egyenetlen. Tehát mondjuk a főváros közeli vagy a könnyen elérhető szakaszok, azok mindig hamar betelnek. Egyébként a legtöbb túrán 50 fő a maximális létszám. Én magam is vezettem eddig mindig szakaszt, és én jellemzően kicsit eldugottabb helyekre mentem, hogy 8-10-15 ember volt velem, és van olyan is tényleg, ahogy mondod, hogy csak egy-két ember van, vagy még olyan is volt ad abszurdum, talán az első évben, amire nem jelentkezett senki, ilyen most már tudtommal nincsen. Hát ez egy olyan, nyilván a kevésbé népszerű szakaszok, tudjuk, hogy az országos kék túra szakaszai a legnépszerűbbek mindig, és a könnyen elérhető szakaszok, az alföldi kék túra szakaszai a kevésbé népszerűek, vagy mondjuk Zalában is vannak olyan dél-durántúli kék túra szakaszok, amik kevésbé népszerűek. Én azt ajánlom egyébként, hogy aki nem szeret tömegben túrázni, az pont ezeket keresse.
Igen, csak ugye az jutott eszembe, hogy azért alapvetően egy ilyen túrán való részvétel úgy kezdődik, hogy oda el kell jutni. Uh-huh. Mivel jutunk el oda? Uh-huh. Vagy beülünk az autóba, azt leparkolunk valahol, vagy fölülünk a vonatra, vagy fölülünk a buszra. Tehát azért óvatatlanul adódik a kérdés, hogy ezek az indulási pontok valamilyen módon úgy vannak kitalálva, hogy azért viszonylag könnyen el lehet őket érni, tehát vonattal, busszal, autóval oda tudunk menni, mert ez is nagyon sokat számít. Uh-huh. Az, ahogy mondtad, hogy teljesen logikus, hogy a Budapest környéki túraútvonalak azok hamarabb fogynak el, mint az ország északkeleti vagy a délnyugati részében lévők, de bizonyára ez is lehet az ok. Szóval milyenek a megközelíthetőségek?
Erre természetesen figyelünk. Tehát arra figyelünk, hogy el lehessen jutni a kezdőpontra, és a végpontról vissza lehessen jutni, vagy a kezdőpontra, vagy egy olyan pontra, ahonnan a kezdőpontot el lehet érni. Mert ahogy ezt te is mondod, ez egy nagyon fontos szempont. Sőt, egyébként itt megegyezném, hogy az, hogy miért támadjuk, vagy történetileg hagyományosan miért áll 27 szakaszból, és miért pont ebből a 27 szakaszból áll az országos kék túra. Pontosan azért, mert annak idején, az 50-es évek elején úgy alakították ki a főszakaszok kezdő és végpontjait, hogy vasúti csomópontokra, vagy jelentősebb vasútállomásokra essen, hogy könnyű legyen őket megközelíteni. És erre ma is ügyelünk, hiszen egyébként probléma lenne ebből. De hozzáteszem, hogy ajánlom mindenkinek, aki részt vesz a túrán, hogy figyelje az adott túrának az üzenőfalát, mert pont azért jó a kék túrázás napja többek között, mert ilyenkor ugye csoportosan lehet túrázni, és össze is lehet akár szervezni az érkezést meg az indulást. Tehát a túratársak, akik ilyenkor spontán összeverődnek, előre meg tudják szervezni, és ezt egyébként sokan csinálják is, hogy együtt mennek autóval, mondjuk két autóval mennek, és az egyiket ott hagyják a végponton, a másikkal a kezdőpontra mennek, és akkor a végpontról vissza tudnak autózni a kezdőpontra. Tehát tényleg nagyon sokan ismeretlenek is ilyenkor összeszervezik az érkezést, indulást. Olyannyira, hogy ilyenkor mindig el szoktuk mondani, hogy a rutinos kéktúrázók, azok, ha egyébként nem értik, hogy miért jó csoportosan kék túrázni, hát többek között azért, mert azokra a szakaszokra, amiket egyénileg sokkal nehezebb a logisztikai nehézségek miatt lejárni, azokra a szakaszokra ilyenkor könnyen elmehetnek, és meg tudják szervezni a túratársaikkal
az időket. Hát ha van a társaságban, aki hoz pálinkát.
Ez mindig jó. És még hozzátenném, hogy csak akkor nem menjünk autóval, és akkor pont ezt akartam mondani, hogy egyébként mi a tömegközlekedésre szeretnénk buzdítani mindenkit, tehát a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik csak tudják. Nyilván alapvetően azért, mert ugye ez fenntarthatóbb, tehát mi mindig a fenntartható környezetbarát közlekedésre
megoldást preferáljátok.
Így van, úgyhogy mindenhol lehet tömegközlekedni, és lehetőleg ezt is vegyék igénybe.
Egyébként megint csak menjünk vissza a térképhez, mert én egyrészt nagyon szeretem a térképeket, másrészt egy térképen nagyon informálisnak kell lennie. Szóval, ha kiválasztjuk a 143 kis etapot, akkor mindig felugrik egy kis ablak. Az ablakban ott van az, hogy mekkora távolság, milyen a szintemelkedés, meg még sok minden egyéb más. Ezekre kell bejelentkezni, ezekre a kis ablakokra, vagy ezek csak információs ablakok, és akkor most jön a kérdésem, amiért föltettem ezt a kérdést, hogy olvastam, hogy vannak különféle figyelmeztetések, amivel ugye azokat figyelmeztetitek, vagy azokat óvtok, koordináltok, akik egy ilyen túrára rátévednek, például az első pontban most az volt, hogy lódarázs veszély. A másodiknál, hogy le van az erdő zárva az árvíz miatt. Tehát ezek ugyanúgy működnek?
Na most ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy tényleg mindenki buzdítanék arra, hogy a Természetváró Szövetségnek a különböző felületein, a szervezeti honlapunkon, az mts.org-on, illetve a Kéktúra honlapján, a kéktúra.hu-n, vagy a túrajáló honlapunkat, a természetjáró.hu-n kövesse ezeket a figyelmeztetéseket, mert hogy itt mindig közé tesszük azokat az aktuális problémákat, lezárásokat, korlátozásokat, veszélyeket, amik egy-egy ponton fennállnak, és ezeket térképes alapon is, ahogy mondod, lehet látni. Tehát ha pontszerű, mondjuk, mint a lódarás veszély, akkor pontszerűen, hogyha mondjuk egy turistaút lezárása, akkor vonalasan arra az útra, hogyha mondjuk egy területi lezárás például vadászat miatt, akkor ugye ilyen poligonnal. És egyébként a túrázók a probléma bejelentő felületeinken be is jelenthetik az ilyen jellegű problémákat, amikor mondjuk turistaút lezárással találkoznak, vagy lódarás veszéllyel. Úgyhogy mi ezeket nyomon követjük, nyilván nem tudunk tudomást szerezni az összesről, de hát a kék túrázás napján, tehát amikor csoportosan megyünk, akkor erre persze nyilván minden szakasz felelős figyel. Az árvíz veszély az egy különösen érzékeny pont, ugye, és nagyon aktuális. Tehát tudjuk, hogy van is olyan szakasz, például a 100-as Gemencnél, amit sajnos ki kell hagynunk, mert egyszerűen olyan szinten elöntötte a víz ott az árteret, amin a kék túra, az alföldi kék túra nyomvonal is átvezet, hogy az járhatatlan. Tehát még múlt pénteken is láttuk, hogy gyakorlatilag volt olyan hely, ahol a kék túra táblának a tetejéig ért a víz. Elég rémisztő látvány, és hiába is apadna le, annyira vizenyős, ingoványos maradna a talaj, hogy sár, nem lehet átvenni. Ez így van.
Uszadékok.
Ez így van, tehát nem lenne biztonságosan bejárható, tehát sajnos az idén először lesz olyan, hogy nem tudunk minden szakasz végigjárni.
Azt gondolnám én, meg lehet, hogy mások is, hogy ilyen nap előtt, ugye október 12-éről van szó, bejártátok az összes útvonalat, és leellenőriztetek mindent, hiszen egy turistát mi vezet, ha nem a turista jelek. Ez így van? Így gondolom? Jól?
Vagy... Hát na most azt ugye tudni kell, hogy a teljes kör az több mint 2600 kilométer.
Hát sok munka van vele.
Magyarországon a felmérésünk szerint, amiként tavaly ért véget, volt egy átfogó, nagyon nagy pontosságú felmérésünk a szabványosan jelzett turistautakra. Több mint 17000 kilométer szabványosan jelzett turistaút van Magyarországon. Ebből 2600 kilométer a kék túra, és mivel a kék túrát mi kezeljük, ez a kék kört, ezért nyilván ez egy kiemelt, hát csúnya szóval élve termékünk, tehát a kék túrán különösen ügyelünk arra, hogy a jelzések rendben legyenek, de mivel 2600 kilométerről van szó, sajnos óhatatlanul itt is vannak olyan, főleg pillanatnyi vagy átmeneti állapotok, amikor mondjuk nem ideális, akár a jelzettség, akár mondjuk a bejárhatóság valamilyen másokból. Nyilván nem tudunk 2600 kilométert bejárni közvetlenül a rendezvény előtt azonnal, úgyhogy nincs teljesen friss pillanatképünk a kék túráról, de szerencsére elég sokan járják a kék túrákat ahhoz, hogy a komolyabb veszélyekről vagy problémákról megkapjuk a bejelentéseket. Másrészt pedig nem titkoltan egyébként pont az is az egyik célunk, vagy nekünk pont azért is jön jól ez a kék túrázás napja, mert ilyenkor egy nap alatt gyakorlatilag kapunk egy pillanatképet az egészről, és a szakaszfelelősöket meg is kérjük, hogyha tapasztalnak bármi olyan problémát, amiről ők nem tudtak, meg mi nem tudtunk, akkor azt jelentsék nekünk, mert akkor gyorsan tudunk intézkedni, és ezt el tudjuk hárítani.
Egyébként egy-két ilyen javítás, az hogy történik? Kik csinálják? Budapestről, vagy onnan az adott régióból? Mi a feladatuk azoknak, akiknek az a feladata, hogy láthatóvá tegyék a turista jelzéseket?
Azt tudni kell, hogy Magyarországon a turista jelzéseket alapvetően kezdettől fogva a lelkes önkéntesek festették föl és tartják karban. Szerencsére erre mi kapunk állami támogatást, és a turista egyesületek, tehát mi tagjaink, mert ugye azt tudni kell, hogy a Magyar Természetváró Szövetség, ugye ez egy szövetség, tehát az egyesületek a tagjaink, nem a magánszemélyek. Tulajdonképpen a turista egyesületek, illetve a megfelelő minősítéssel rendelkező személyek tudnak pályázni egyesületi színekben jelzésfestésre, és ezért így tudjuk egyébként elosztani köztük a jelzésfestésre.
Ez a pályázat, ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy de szeretném én ezt megcsinálni, hanem kapok rá pénzt, hogy ezt meg lehessen oldani.
Konkrétan ez azt jelenti, hogy van egy ilyen pályázati felületünk, ez szerencsére nagyon olajozottan, meg már bejáratottan működik, van egy pályázati felületünk, ahol az egyesületek megmondhatják, hogy ők melyik szakaszokat szeretnék kifesteni. Nyilván ezt meg kell indokolni, tehát a jól kifestett szakaszokat nem lehet, és akkor mi ezt utána végig nyomon követjük, tehát egyrészt elbíráljuk, hogy valóban indokolt-e ott újra festeni a jelzést, és aztán utána az egész folyamatot segítünk lezongorázni, és aztán, amikor ezt kifestették, akkor mi ezt át is vesszük, tehát leellenőrizzük, hogy a felfestés megfelelő lett-e. De egyébként visszatérve az eredeti problémához, ugye nem csak a jelzésfestés lehet az egyetlen, vagy a jelzettség lehet az egyetlen bejárhatósági probléma, rádőlhetnek az útra fák, ugye ez nem mindig baj különben, mert a természet ilyen, és ezt nem feltétlenül kell elhárítani, tehát nem kell parkerdei környezetet elvárni az erdőben, de nyilván, hogyha a bejárhatóságot az komolyan akadályozza, akkor azt el kell hárítani. Lehet ilyen, ami fölmerült, mondjuk, hogy például egy kéktúra bélyegző dobozba beköltöznek a darazsak vagy a lódarazsak, el kell ezt hárítani. Tehát az van, hogy a kéktúra kapcsán, mivel tényleg ezt mi kezeljük, ezeket a problémákat próbáljuk mi magunk elhárítani, és miután véget ért az előbb említett egész országos felmérés, turistaút hálózat felmérés, az idén átálltunk egy úgynevezett turistaút területi felelős rendszerre, föl van osztva az egész ország területekre, és mindegyik területnek van egy felelőse. Tulajdonképpen a korábban a felmérésre fordított erőforrásainkat csoportosítottuk át, és ez lényegében egy ilyen ranger rendszer, és akkor gyakorlatilag most már minden területnek megvan a saját felelőse, és ha való probléma, egyrészt neki dolga az, hogy tartsa a kapcsolatot a helyi különböző szervezetekkel, szövetségekkel, területtulajdonosokkal, és egyeztessen velük. Ő maga is talál nyilván problémákat, és akkor próbálja elhárítani egyedül vagy segítséggel, illetve az ő területre jelzett problémákat, azokat szintén ő segít vagy konkrétan elhárítani, vagy pedig menedzselni az elhárítását.
Ja, jó, hogy mondtad, a rangereket vagy van nekik már egyenruhájuk is? Hát ugye Amerikában, ha valaki járt a nemzeti parkokba, hát ott egyszerűen X az N-ediken megoldások és kalapok és színekben tobzódnak azok az emberek. Most a Maci Laciról nem beszélünk, mert az mindig ott van mögött, a ranger mögött. Szóval van ilyen megkülönböztető, kvázi egyenruha?
Jó a kérdés, egyébként még nincs, de dolgozunk rajta, mert mi is fontosnak tartjuk ezt, hogy legyen. Ez egy új rendszer, tehát még nem ezekre a formaságokra helyeztük.
Ezeknek a nevezük rangereknek, mert nagyon tetszik, de tényleg a világon mindenhol rangereknek hívják ezeket az embereket. Ezeknek a rangereknek a feladata mondjuk azt is koordinálni, hogyha a túraútvonal valamilyen tulajdonviszonyból adódóan megváltozik a tulajdonos, és mondjuk a korábbi tulajdonos azt mondta, hogy menjetek. A új tulajdonos pedig azt mondja, hogy ne menjetek. Akkor ezeknek a koordinálása, vagy ezeknek az egyeztetése kinek a feladata? Vagy az központba be kell, hogy fusson?
Így van, tehát ez alapvetően az MTS központnak a feladata. Nyilván az egyeztetésben maga a területi felelős is részt vesz, sőt ő van adott esetben személyes kapcsolatban a tulajdonossal, de nagyon jó, hogy erre rákérdeztél, mert azt fontosnak tartom elmondani, hogy Magyarországon nincsen jogi védettsége a turistautaknak sajnos. Tehát az a helyzet, hogy gyakorlatilag amióta, 1930 óta létezik a mai jelzésrendszer, és az is fontos, hogy mi a szabványosan jelzett turistautakkal foglalkozunk. Mm-hmm. Tehát ezért hangsúlyoztam ezt a több mint 17 ezer kilométert, mert egyébként amit az emberek mondjuk egy hétköznapi túrázó turista jelzésnek gondol, például zarándokutak jelzései, tematikus utak, tanösvények, azok hivatalosan a szabvány szerint nem turista jelzések, azok nem tartoznak a mi hatáskörünkbe, azért, mert ezeknek jellemzően más gazdája van. És ezekkel ezért mi nem foglalkozunk, a felmérésben sem foglalkoztunk. De hogy még ezeknek a szabványosan jelzett turistautaknak nincs jogi védettsége, mert hogy gyakorlatilag 1930-ban alakult ki ez a ma is használt jelzésrendszer, már korábban elkezdték felfesteni, csak addig kicsit kaotikusan, nem hálózatos logikával a jelzéseket, és azóta is lényegében a legtöbb jelzés Magyarországon az organikusan alakult ki, úgyhogy lelkes helyi erők szépnek tartottak egy-egy útvonalat, ezért felfestették, vagy hivatalosan egyeztetve a tulajdonosa, vagy nem. Ez a különböző korszakokban, mondjuk a Horthy korszakban, vagy a háború után, vagy ma máshogy ment, ma már nyilván nem lehet ezt így spontán módon megtenni, de nem volt központilag koordinálva az egész. És emiatt nagyon sok helyen nem érvényesül a hálózatos logika, tehát például, hogy ezt tudni kell, hogy a jelzéseknek jelentése van. Tehát egy háromszög jelzés az nem véletlenszerűen háromszög, hanem azért háromszög, mert csúcsra vagy kilátópontra vezet. Ugye ugyanúgy a négyzetjel, az településre, vagy lakott helyre, vagy buszmegállóhoz vezet. Tehát mindenkinek jelentése van, és ez azért fontos, mert a tájékozódás segíti. És hogyha ezt a hálózatos logikát, illetve ezt a logikát és a hálózatos logikát nem tartjuk be, akkor az összezavarja a túrázót, még akkor is, hogy a tisztában van a jelek jelentőségével. És ezért ezt a hálózatos logikát próbáljuk érvényesíteni, de ehhez nyilván kell valami fajta központi kontroll. És ezért És ezen túlmenően valóban így van, hogyha egy magántulajdonos, aki eddig átengedte a turistautat, úgy dönt, hogy nem engedi át, akkor ezt megtehet, és mi nem tehetünk ez ellen semmit.
Zárszóként akkor melyik az a felület, ahol mindent pontosan meg fognak tudni azok, akik október 12-én túrázni akarnak?
Ez a kéktúrázásnapja.hu, ott lehet szakaszt választani és tájékozódni mindenről.
Köszönöm szépen, Farkas Péter, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatója volt a vendégem. Köszönöm, Péter.
Én is köszönöm.